Folytatódik a Business Lounge, és a repülés írott és iratlan szabályairól fogunk beszélgetni, amik hatással lehetnek a működésre, egy repülőtársaság működésére. Növekszik az utazási kedv. Ezt érzékelhetjük akkor, amikor utazunk, meg szerintem most így januárban, amikor kimegyünk az utcára itt Budapesten, látjuk, hogy egyébként kevesebben vagyunk. Vagy síelnek az emberek, vagy nyaralnak. Aki itt van velünk, visszatérő vendégünk, Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője. Szervusz, András!
Sziasztok!
Nemrégiben történt egy baleset, egy légi baleset, de ez már a kifutón történt Japánban, a japán légitársaság egy kisebb géppel ütközött, és csodálatos módon a rengeteg utast számláló légitársaság gépéről mindenki pillanatok alatt leszállt. Mik azok az írott és iratlan szabályok, amiket ezek az utasok pontosan tudtak, és ami miatt azon a gépen nem történt tragédia?
A repülésben nagyon sok szabály van, és azt gondolhatja nagyon sok mindenki, hogy ezek felesleges szabályok. Miért kell bekötni magunkat, miért nem lehet bizonyos esetekben mosdóba menni, amikor a földön van a gép, vagy a levegőben van a gép, miért nem szabad esetleges menekülés közben bőröndöt, hátizsákot, laptoptáskát, retikült magaddal vinni. A repülés szabályait sajnos az élet alkotta és formálta, és én azt gondolom, hogy a japán légitársaság repülőgépén ülő, egyébként főleg gondolom, hogy japán utasok, mert ez egy belföldi járat volt, nagyon szigorúan betartották a szabályokat. A japánok elég szabálykövetőek, és nem lögdösödtek, nem vittek magukkal bőröndöket, hanem amikor menni kellett, amikor le kellett csúszni a csúszdán, a vészcsúszdán, amikor már égett a gép, akkor ők szépen sorban, libasorban egymást nem lögdösve, bőrön nélkül menekültek ki. Mi nagyon szigorúan vesszük a biztonsági intézkedéseket. Ezt egyébként onnan is tudom, hogy van például egy olasz kolléganőnk, aki egy másik, nem akarom megnevezni, de egy közel-keleti légitársaságtól jött, és mondta, hogy hát eljövök a Wizz Airhez, mert haza szeretnék költözni Olaszországba, szeretnék családot, én ott nyugodtabban tudok élni, hogyha a Wizz Airnél dolgozom. És azt mondta, hogy meglepődött, hogy nálunk mennyivel szigorúbbak a szabályok, mennyivel jobban odafigyelünk a biztonsági szabályokra, mint bármilyen más légitársaságról dolgozott.
Akkor ez azt jelenti, hogy légitársaságonként ezek a biztonsági szabályok, ezek különbözőek, ugye? Mindig a légitársaság határozza meg?
Az alapa szerintem ugyanaz, tehát amiről korábban is beszéltünk, ne menj, ne menekülj bőröndel, kösd be magad, amikor felszállnak, leszállnak, ne állj fel, amíg gurul a gép, amikor csak lehet, tartsd magad bekötve, mert bármikor lehet egy olyan turbulencia, amitől egy picit lehet, hogy elmozdulsz az ülésedből. Tehát, hogy alapvetően szerintem az alapok ugyanazok, és aztán légitársaságonként vannak különböző szabályok. Itt nagyon gyorsan történhetnek az események, és szerintem az emberek fejében is gyorsan le kell, hogy pörögjön az a gondolatmenet, hogy a szendvicsemet mentem meg, a hűtőmágnesemet mentem meg, a fürdőruhámat nyaralásról, vagy az életemet.
A közelmúltban történt egy-két olyan esemény is, amik kihathattak a működésre, ha nem is a stratégiára, de legalább a napi működésre. Akár volt-e olyan a 2023-as évben, hogyha csak a közelmúltat nézzük, ami esetleg rávezetett benneteket arra, hogy biztonsági szabályokat írjatok át, frissítsetek, vagy esetleg húzzatok ki?
Nem, szerintem elég szigorúak és elég következetesek, és jól átgondoltak a biztonsági szabályaink, tehát módosítani, kihúzni, berakni nem kellett. Ami viszont fontos, és talán azokra az esetekre gondoltál, amikor divertálnunk kellett, tehát meg kellett szakítsuk az útunkat.
Igen, ezt mondjuk el azoknak, akik nem tudják. Én mai napig én sem tudtam, mi a divertálás.
Igen, tehát a divertálás az, amikor mondjuk Londonból Budapestre repülünk, és valamilyen okból meg kell szakítanunk az utat, és akkor egy más, az útba eső repülőtéren szállunk le. Ilyen lehet egy esetleges technikai hiba, ilyen lehet egy orvosi eset a fedélzeten, egy egészségügyi eset a fedélzeten. Úgyhogy viszonylag sok, legalábbis az utóbbi időben és a korábbiakhoz képest viszonylag sok orvosi esetünk volt az elmúlt időszakban, amikor meg kellett szakítanunk az utunkat, és valahol le kellett szállni, hogy az adott utasnak orvosi segítséget tudjunk nyújtani. Vagy hát igazából a helyi orvosi csapat meg tudja menteni az életét adott esetben.
Ezek a repülési tervben benne vannak, igaz? Szerintem ezt szintén újdonság lehet a hallgatóknak, hogyha megy egy repülőgép, akkor a repülési terv az számításba veszi azokat a reptereket, amik esetleg ilyen esetekben útba ejthetők.
Így van, tehát a repülési terv mondjuk egy Budapest-Dubajnál úgy néz ki, hogy be van táplálva, a pilóták megkapják a tabletjükre, azt betáplálják a repülőgépbe, és a repülési tervezett repülési útvonal mentén folyamatosan megvannak azok a repterek, ahol vészhelyzetben le tud szállni a pilóta.
Mindannyian tudjuk, hogy egyébként ezek a biztonsági intézkedések miattunk vannak. Mégis néha azt gondolom, hogy lehet ez idegesítő, hogy nem tudom, kapcsoljam ki a telefon, de hát én még el akarok küldeni egy SMS-t.
Téged idegesít, Tamás?
Engem igen, tehát én még elküldöm azt az SMS-t. Ebből milyen baj lehet, vagy tudsz esetleg egy példát mondani, vagy engem az is érdekel, hogyha nem tudom, valaki nem kapcsolja ki a telefont időben, mit tud csinálni a személyzet?
Két dolgot emelnék ki. Az egyik az, ami, és ez a biztonsági része a történetnek, hogy biztos mindenki hallotta már, amikor a telefon keresi a jelet, és van ez a titiri-titiri-titiri, ilyesmi kicsi.
De ez már kevesebb, nem a 4G meg az 5G világában.
Már kevesebb, de ez még mindig lehet, főleg, hogyha leszállás-felszállás közben már elveszti a jelet, vagy gyengül a jel, vagy még nincs meg a jel, de ez már bekapcsolja, akkor ez elkezdi keresni az adót. És ez bezavarhat a pilóták toronnyal való kommunikációjába. Tehát ez egy biztonsági kockázatot jelenthet, hogyha ezt hallja, és nem hallja, hogy mit mond neki a légirányítás.
Wow.
Tehát ez lehet egy ok. A másik, az egy teljesen praktikus ok, ennek semmi köze a biztonsághoz, az, hogyha bekapcsolva hagyod, tehát nem rakod rá erre a repülő üzemmódra a telefonodat, fönt ugye nincs térerő. Tehát egyrészt teljesen fölösleges bekapcsolva hagyni rendesen a telefon, másrészt sokkal többet merít az aksiból, mert az a telefonot folyamatosan keresi a hálózatot, míg hogyha erre a repülőgép üzemmódra rakod, akkor nem keresi, és rengeteg akkumulátor időt mentesz meg magadnak.
Vannak ugye a biztonsági szabályok. Lehet-e valamiféle, nem tudom, etikai kódexet megmutatni, hogy mi az, amit ugyan nem tilt a szabály, de mondjuk nem illik csinálni a gépen? Ugye ott nagyon sokan vagyunk.
Tiszteletben kell tartani egymás privát zónáját, egymást. Van, aki pihenni szeretne, van, aki filmet néz, van, aki kisgyerekkel utazik, akit szeretne elaltatni, van, aki magától szeretne aludni. Én azt gondolom, hogy illik mondjuk tisztán és illatosan felszállni a repülőgépre, ha beülök valaki mellé, nem biztos, hogy azt szeretném, hogy az én szagomat érezze folyamatosan, vagy én érezzem az ő izzadságszagát. Nyilván nem rakjuk fel a mezitlábunkat, vagy az oknis lábunkat az előttem ülő karfájára. A személyzettel szemben is szerintem illik illedelmesen viselkedni, hiszen ők azért vannak ott, hogy kényelmesebb legyen az utunk, és mindenképpen biztonságos legyen az utunk. Mm. Tehát ők lesznek azok, akik a kiképzésüknek köszönhetően bármilyen szituációt meg tudnak oldani, vagy kezelni tudnak. És hát szerintem a normális egymás mellett élést érdemes figyelembe venni, vagy követni. Én például kimondottan nem szeretem, de nem csak a repülőgépeken, hanem a repülőtereken, a buszon, a villamoson, az orvosi váróban, bárhol, ahol üvöltetik az emberek a telefonjukat, és nézik a TikTokot, vagy bármilyen videót néznek, ahelyett, hogy a fülükbe raknák a fülhallgatót. Azért repülőúton nagyon zajos lehet. Most volt egy videó terjedt a neten, hogy egy hölgy úgy töltötte a repülőgépen a telefonját, vagy valamilyen eszközét, hogy a kábel az be volt dugva az előtte lévő ülés hátába, és villogott folyamatosan, mint egy diszkógömba, és ugye sötétbe ment este a repülőgép, és megvakult mellette az ember, és ez meg ott, ez a hölgy ugyanúgy ott töltötte, nem tudom hány órán keresztül. Tehát ezek szerintem nem szép dolgok.
Na és akkor itt jön a kérdés, hogy vannak ezek a nem szép dolgok, és ezek hogyan illeszthetőek be a szabályrendszerbe? Szóval hogyan lehet finoman kommunikálni? Mert hogy itt arról van szó, hogy a repülőgépen utazunk 10 000 méteren, elszeparálva a világtól, és hogy az ott egy teljesen más helyzet. Tehát ott onnan nincs kiút. Onnan csak a kényszerre szállás a kiút, és hogy itt ezt a bezártságot hogy lehet a figyelembe venni, amikor a szabályok megszületnek?
Sokkal szigorúbb szabályok vannak emiatt, mint mondjuk a 7-es buszon való utazáskor.
Igen, ott nyom egy satúféket a sofőr, aztán lehet menni viszont hallásra, igaz?
Igen.
Itt ez nincs.
Itt ez nincs, itt végső esetben van egyébként ilyen, tehát hogyha nem fogad szót és zavarja, és a repülés biztonságát zavarja az utastársakat, vagy akadályozza mondjuk a személyzet munkáját, vagy már veszélyt jelent a légiközlekedésre, akkor megvan egy protokoll, hogy a személyzet az milyen lépésekben kéri meg meg szépen, aztán egyre határozottabban, aztán a végén lekötözi az utast, ha továbbra is randalírozik, akkor...
Ezzel a joggal fel van ruház vagy légiutas kísérő, hiszen 200 plusz ember életét kockáztatja, ha nem teszi meg, igaz?
Így van.
Tehát ez már körülbelül olyan, mintha egy rendőr lenne.
Így van, tehát a biztonság az első, és az utasoknak, ha tetszik, ha nem, a személyzet utasításait követni kell. Pont. Tehát, hogy a nagyon udvarjasak és kedvesek a kolléganőim, meg a kollégáim, de ki vannak képezve arra, hogy ha az utasok nem úgy viselkednek, nem fogadnak szót, zavarják a többi utast, részegek, üvöltöznek, zaklatják szóban vagy fizikailag az utastársaikat, akkor mik azok a lépések, amiket követniük kell, és hogy tudják kezelni ezt a helyzetet. A kiképző központban egyszer engem is, játékból nyilván, de egy perc alatt lekötöztek a lányok. Na. Csak lányok. Fájt.
Jó, tehát hogy van egy eszközrendszer, hogy mi az, amivel szankcionálni tudják, hogyha valaki nem úgy viselkedik.
Így van, így van. És ez kell is, mert így lesz biztonságos a repülés.
Érdekes, amit mondasz, hiszen itt most arról is szó van, hogy ennek vannak bizonyos anyagi következményei, például ha egy utas miatt akár kényszerleszállást kell végrehajtani, de ez nem egészségügyi helyzet, hanem egyszerűen magatartásbeli. Szóval ilyenkor mi az a maximum, amit egyébként ki lehet szabni egy helytelenül viselkedő utasra?
A tavalyi évben volt egy olyan járatunk, ahol az egyik utas elkezdett randalírozni, és fizikailag nagyon-nagyon-nagyon agresszív lett.
Már a levegőben?
A levegőben, igen. Tehát ez ráadásul egy viszonylag hosszú járat lett volna, és odáig fajult a dolog, hogy le kellett kötözni. Tehát majdnem megütötte a légiutas kísérőket, több ember segítségével a légiutas kísérők csapatban működve lekötözték az utast, és annyira örjöngött, tehát magánkívül örjöngött még akkor is, hogy úgy döntöttek, hogy kitérő repülőtérre divertálnak, ahogy arról az előbb beszéltünk. Ott ki kellett rakni az utast, mivel az egy harmadik ország volt, tehát nem az Európai Unió, és sok komplikáció lett volna, vízum kellett volna, emiatt át kellett repülni a repülőgépnek egy Európai Uniós országba, ahol ott kellett aludni, mert kifutott a személyzet a munkaidejéből. Ez ugye azt jelenti, hogy egyrészt le kellett szállni egy új repülőtéren, át kellett repülni egy másik repülőtérre, egy Európai Uniós repülőtérre, ott a 239 embernek transfert kellett biztosítanunk a repülőtérről a szállodába, a szállást kellett biztosítani, ugyanezt kellett a személyzetnek le kellett tölteni a 12 órás pihenőidejét, stb. És több mint 24 óra késéssel tudtak csak hazajutni. Na most ennek több 10 eurós költsége van, hiszen itt leszállási díjak, reptéri illetékek, szállás, transfer, ahogy az előbb elmondtam, nagyon-nagyon sok költsége. Ezt természetesen ráterheljük arra az adott utasra, hiszen ez az ő hibájából, mi hazajöttünk volna menetrendszerűen, ő miatta kellett máshol leszállnunk, és ő miatta borult meg ez az egész.
Ez egy nagyon drága öröngés, tehát itt valószínűleg egy életre eladósodik az illető, ha csak, és akkor itt jön egy következő dolog, ami erről eszembe jut, ha van egy olyan ügyvédje, akivel esetleg bebizonyítják, hogy egészségügyi probléma, nem tudom, hogy ilyenkor mik szoktak felmerülni.
Hát de az is lehet, hogy egyébként meg nem utazhat, nem? Tehát, hogy el lehet tiltani?
El is szoktunk nagyon sok embert tiltani. Attól
de utána már első után köpönyeg.
Hát jó, de legközelebb nem fog örjöngeni a mi gépünkön, vagy nem a mi gépünkön fog örjöngeni. Nagyon sok ember, nem nagyon sok, ez nem igaz, de az ilyen kirívó eseteket, azokat egy úgynevezett no-fly listre rakjuk, és minimum egy évig nem repülhetnek velük.
Aha. És ugye a beszélgetésünk vége felé nézzük meg, hogy mi várható 2024-ben. Kommunikációs vezetőként neked milyen sarokpontokat kell vizsgálnod, és hogyan kell felkészülni az adott eseményekre, vagy ha nem tudom, vagy a stratégiának a kommunikálására.
Nekem mindig az a célom, hogy megismertessem részleteiben, vagy minél jobban megismertessem a repülőiparágat az utasokkal, hiszen ez egy nagyon-nagyon komplex iparág. Múltkor talán beszéltünk erről, hogy itt nagyon sok szereplő van ebben az iparágban, a repülőtársaságtól a repülőtéren át, a földi kiszolgáló személyzeten át, egészen a légirányításig. És itt egy porszem, ha belekerül valahol a gépezetbe, akkor itt csúszások lehetnek, itt megborulhat a menetrend. És az előző témák, amikről is beszéltünk, ezeket is fontos tudni, hogy kell egy repülőgépen viselkedni. Ez már egy tömegközlekedés, de ennek ellenére ez egy nagyon speciális és nagyon biztonságos tömegközlekedés, ahol nagyon szigorúak a szabályok. Úgyhogy én megpróbálom a kommunikációs stratégiánkat úgy alakítani. Egyébként vannak nyilván minden piacon átívelő üzenetek, és vannak olyan üzenetek, amiket egy-egy piacra kell szabnunk, hogy megértsék az emberek, hogy mi nem ellenük dolgozunk, nekünk is az a célunk, hogy időben, biztonságban eljuttassuk az embereket A-ból B-be, de ehhez ők is kellenek. Úgyhogy nagyon sok munkánk lesz, azt hiszem idén is egy nagyon izgalmas év lesz, úgy látjuk, hogy nagyon nő a kereslet, nagyon sokan szeretnének utazni, tehát nem tudom, hogy a budapesti utcák üressége az amiatt van-e, hogy mindenki repül, én remélem, de tényleg úgy látjuk, hogy egyre többen szeretnének utazni, és bízom benne, hogy a kommunikációs stratégiánkkal, az üzeneteinkkel, az új bevezetendő termékeink ismertetésével kicsit könnyebb és egyszerűbbé tudjuk tenni mindenkinek ezt a repülést.
Én előbb egyébként pont ezt akartam mondani, és hogyha már egy kommunikációs műsorban vagyunk, hogy egyrészt mint magánember nagyon szeretek utazni, és szerintem ez egy tök fontos kommunikációs cél, hogy edukáljátok az utasokat, mert hogy szerintem ezt lehet fejleszteni. Nem gondolom, hogy én mondom ki azt, hogy milyen kommunikációs célt kell kitűzni, de nekem ez a gondolatom, ez a véleményem.
Tamáshoz csatlakozva itt akár az is beletartozhat, nem? Hogy a felelősség teljes vagy tudatos utazás.
Abszolút.
A kommunikációja.
Abszolút. Tehát, hogyha már beszéltünk arról, hogy illik, vagy mit illik és mit nem illik a fedélzeten, ebbe akár az is beletartozhat, hogy milyen ruhában utazzál. És nem azt várjuk el okvetlenül, hogy smokingba utazzál, mint ahogy régen utaztak, vagy öltönyben.
Pedig milyen jó lenne egyébként, én néha visszavágyok abba a korba.
Igen, igen.
De például, hogy illik felöltözni, mi az, ami kényelmes, mi az, ami praktikus.
Közben nem igénytelen.
Igen. Egy 2,5 órás úton, vagy 2 órás, vagy 1 órás úton gyakorlatilag mindegy, hogy miben utazol. Mondjuk lehet, hogy egy 5-6 órás úton már inkább kényelmesebb ruhát szeretnél felvenni. Mi van akkor, hogyha különböző egészségügyi bajod van, mi van akkor, hogyha érzékeny vagy a légnyomás különbségre, mi van akkor, hogyha rendszeresen kell szedned egy gyógyszert, azt neked időben kell beszedned, akkor mire figyelj oda? Tehát nagyon sok mindenre kell odafigyelni, olyan dolgokra is, amikre az emberek nem biztos, hogy maguktól odafigyelnének, vagy eszükbe jutna. Az edukációs folyamattal szeretnénk támogatni az utasokat, hogy minél kényelmesebben tudjanak, és minél biztonságosabban tudjanak utazni.
Na jó, Tamás, maradt-e benned valami?
Azt hiszem, hogy ma végeztünk.
Mára
majd még hívjuk Andrást.
Mára itt tessék abba. Igen, András, jössz máskor is?
Szívesen, köszönöm szépen.
Nagyon köszönjük, hogy ma itt voltál, köszönjük a beszélgetést. Radó Andrással, a Wizzair kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Ez volt mára a Business Lounge. Tamás, köszönöm szépen a mait is.
Én is köszönöm, sziasztok.
Nektek pedig, kedves hallgatók, köszi a figyelmet, vigyázzatok egymásra és magatokra, lesz 2 hét múlva is Business Lounge, addig is szevasztok.